Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk közösen. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, vedd a kezedbe a mi életünket, formáld át a szívünket, ahogy énekeltük az énekünkben, te vagy a fazekas, és ma mi az agyag szeretnénk lenni a te kezedben a formálható, az átalakítható, a megváltoztatható anyag. Nem akarunk ellenállni ennek az átformálásnak, ennek az átalakításnak. Kérünk, hogy így végezd el munkádat rajtunk ma is. Amen. Egy történettel, egy párbeszéddel szeretném kezdeni. Ez a párbeszéd egy frissen megtért keresztény és a hitetlen barátja között hangzott el. Szóval keresztény, Jézus követője, Jézus tanítványa lettél. Igen. Akkor biztosan nagyon sokat tudsz Krisztusról. Meg tudnád nekem mondani például, hogy melyik országban született? Hát ezt sajnos nem tudom. És azt meg tudod-e mondani, hogy hány éves volt, amikor meghalt Jézus? Sajnos ezt sem tudom pontosan. Hát ahhoz képest, hogy keresztény lettél, megtértél Istenhez, meglehetősen keveset tudsz Jézusról. Teljesen igazad van, szégyellem is magam emiatt. De annyit tudok, hogy 3 évvel ezelőtt egy részeges alak voltam, és csak adósságaim voltak. A családom a szétesés felé tartott. A feleségem és a gyermekeim rettegtek, amikor esténként hazaértem. Most pedig abbahagytam az ivást, és nincs több adósságunk sem. Le tudtam tenni a poharat, és már be tudom osztani a pénzemet. Otthonunkat elárasztotta a boldogság, a gyermekeim alig várják, hogy munka után hazaérjek. Megváltoztam. És mindezt Jézusnak köszönhetem, én csak ennyit tudok róla. Ez a kis párbeszéd arról szól, hogy Jézus Krisztust valóban megismerni, az nem lexikális tudás, és nem teológiai tanulmányok után érhető el. Nem az számít, hogy hány órát töltünk el az Isten tiszteleteken, hány gyerekóra van a hátunk mögött, hány ifjúsági csoportban vettünk részt, egy nyáron hány csendes napot tudunk teljesíteni, hány konferencián voltunk már jelen, nem ezek az eltöltött órák számítanak. Vannak, akik nagyon magas óraszámokat tudnak felmutatni ezeken a területeken. És mégis az derül ki, hogy Jézus nem ismerik igazán. Valójában, hogy kicsoda is ő. Lehet, hogy tudnák, ők el tudnák mondani, hogy melyik országban született és hány évesen halt meg, csak ahogy a történetből is kiderült, nem ez a lényeg. Csak adatokat tudnak róla sokan. Az jutott eszembe, lehet, hogy valakinek a személyi igazolványa, a lakcímkártyája a kezembe kerül, és nagyon fontos dolgokat talán tudok róla, de mégsem mondhatom azt, hogy ismerem az illetőt, hogy igazán tudom, hogy kicsoda is ő. Jézust ismerni, Istennel személyes kapcsolatba kerülni, azt jelenti átalakulni. Azt jelenti megváltozni. Erről szólt ez a kis bevezető párbeszéd, ez a kis beszélgetés, és erről szól ez a mai profécia is Jeremiástól, ami egy nagyon régi szöveg, egy nagyon régi profécia, több mint 2500 év távolságából hallottuk ezt ma. Isten ezen a nehéz történelmi ponton megszólítja Izrael népét, Izrael házát, ahogy hallottuk ebben a textusban. Egy nehéz történelmi háttér az, amiben elhangzik ez az ige, és szeretne valamilyen nagyon fontos tanítást átadni. És egy olyan dolgot választ ki, ami nem a személyi kártya és a lakcímkártya, de ezt az igazságot tanítja meg mégis. Egy olyan eszközt választ, ami hasonlóan elterjedt és közismertnek számított akkor az országban, és ez az agyagedény képe volt. Egy olyan példa ez, amit azt hiszem, hogy a mai napig jól értünk mi is, mindannyian láttunk már talán korongozó fazekast, láttunk már agyagból készített edényeket, poharat, kancsót, tányért. Azért, hogy könnyebb legyen az elképzelés, azért elhoztam egyet, egy ilyen kis szerint kivitelű kis kerámia darabot. Ebben a történetben ez a fazekas dolgozik a korongon, és egy etény rosszul sikerül. És nem dobja ki az agyagot. Ugye a legostobább fazekas lenne, aki így tenne, az agyagot újra lehet formálni. Újat készít belőle. Az agyagot nem kell eldobni. És Isten arra tanítja Jeremiást, hogy az ember olyan a kezében, mint a formálható agyag. A példázat lényegét talán van, aki félreérti, van, aki másként mást vesz észre ebből a 12 versből, van, aki talán csak annyit hal meg belőle, hogy Isten eltervezi a pusztítást, és van olyan, hogy az Isten a jó szándékát megváltoztatja. Lehet, hogy sokan csak ezt az megítélő Istent hallják ki ebből a 12 versből. És azt kell mondanunk, igen, ez is Isten tulajdonságai közé tartozik. Isten elítéli a bűnt. Az igazsága, igazságossága, az nem tűri meg az ember kettős játékát, nem tűri meg a hazugságot, a képmutatást, nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazsággal. Ilyen az Isten. De a fazekas példájának, ennek a kis szimbolikus tettnek nem ez a lényege, nem ez a magva, nem ez a közepe. Ennek a szimbolikus tettnek a lényege a megváltozás, az átalakítás, az átformálás. A kulcs szó ebben a szövegben az a megtérés. Az Isten itt nem azt akarja hangsúlyozni Jeremiáson keresztül, hogy büntet, hanem azt akarja hangsúlyozni, hogy nem büntet akkor, hogyha megtér a nép az ő gonoszságából. Isten ezt akarja itt hangsúlyozni. Nem büntet akkor, hogyha megtér az ember. És Isten itt a megtérés, a megváltozás jelentőséget akarja kiemelni. A jó indulatáról, a jó szándékáról szeretné biztosítani az embert, ha az visszatér hozzá. Ha az elfordul a korábbi életétől, és felé fordulva akar élni. Gyurko Józsi testvérünk Kürtöspusztán hasonló gondolatokról beszélt, be is mutatta, mit jelent ez. Hátat fordott a gyülekezetnek, és a kereszt felé fordult, nem tudom, emlékeztek-e rá, akik ott voltatok, a kereszt felé fordulni, Jézus felé fordulni, hogy fordulat következzen be az életünkben. Isten ezt várja, ezt a feléfordulást, az elfordulást a korábbi életünktől. Isten ahhoz a mindenki által ismert anyaghoz fordul, aminek a legsajátosabb tulajdonsága a képlékenysége, a változtathatósága, a változása. Isten ezt várja, erre akarta meghívni ezen a történelmi nehéz ponton, 2500 évvel ezelőtt Izrael házát, és Isten erre akarja ma is meghívni már az egész emberiséget. És hogy ezt még jobban megértsük, testé lett az ige, elküldte fiát, eljött Isten maga Jézusban, hogy ezt az üzenetet mindennél világosabban, kristálytisztán megfogalmazza. Amikor Jézus elindul, és elkezdi tanítani, elkezdi járni az országot, akkor az első mondata Márk evangéliuma szerint az, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Térjetek meg, változzatok meg, ezzel a felkiáltással indul Jézus útja. Ez a kulcs üzenete. Isten ugyanis hisz a mi megváltozásunkban, a mi alakíthatóságunkban. És ezért hasonlít minket az agyaghoz. És talán ezért különösen kedvesek számára a gyermekek, akiket Jézusban személyesen is magához hív, magához fogad, mert talán bennük érezni, látni leginkább az Isten felé való nyitottságot, ők talán a legalakíthatóbbak, a legképlékenyebbek, a leginkább formálhatóak. Ők azok, akik nem állnak ellen. A gyerekek a legtisztább anyag az Isten kezében. A felnőtt ember már elkezd keményedni. A felnőtt embert már talán kicsit nehezebb formálni. De a változásában, a felnőtt ember változásában és megtérésében is hisz és bízik az Isten. Nagyon érdekes, hogy kicsit utána olvastam, az agyag kiégetésekor hatalmas hőfokot kell ahhoz biztosítani, hogy minden víz eltávozzon az agyagból. Az agyagban van egy belső nedvesség, és van egy vegyileg kötött víz is. Ez a belső nedvesség 100 fokon veszik el, és ez a vegyileg kötött víz, ez pedig csak 600 és 800 fok között távozik. Óriási energiák szükségesek ahhoz, hogy a végső megkeményedést elérjük az agyagban. És én azt gondolom, hogy nem csak az agyaggal van így, hanem az emberrel is. Egy nagyon hosszú út kell ahhoz, hogy valaki azt mondhassa, hogy megkeményedett, hogy ő már nem változik, hogy semmi esély a megújulásra. És sajnos mi mégis gyakran hajlandók vagyunk ezt a könnyebb utat választani, hogy azt mondjuk, hogy én már nem tudok megváltozni. Én ilyen vagyok. Engem így kell elfogadni. Nekem ezek a rossz tulajdonságaim, nekem ezekkel kell élnem, engem hagyjanak békén, senki se akarjon engem formálni és alakítani, az én szabadságomat ne sértse meg senki, én ilyen vagyok. Megkeményedünk, miközben az Isten mégis azt mondja, hogy van változás, van megújulás, van megtérés. Nem mondhatod azt, hogy nincs, hogyha Isten azt mondja, hogy van. Döbbenetes az, amit ebben a 12 versben olvasunk, a profécia legvégén, a profécia fogadásaként, amit válaszolnak a megszólítottak, az új fordításban így hangzik ez a válasz, azt mondják, nem érdemes. Elmondja Jeremiás a proféciát, hogy térjetek meg Izrael háza, változzatok meg, és azt válaszolják erre, hogy nem érdemes. Nem érdemes, mintha csak azt mondanánk, hogy nekünk erre már nincs energiánk, mi ilyenek vagyunk, és így is fogunk meghalni, nem érdemes velünk vesződni. Mondják ezt akkor, amikor az Isten igen, igen mondott rájuk, és kinyitott egy ajtót számukra. És bátorította őket a megtérésre. És azt kell mondanunk, hogy Isten rejtélyes módon nem korlátozza az ő szabadságukat, amitől talán félünk néha, hogy a mi szabadságunkat akarja korlátozni az, aki minket meg akar változtatni. Isten ahelyett, hogy korlátozna a szabadságunkat, várja a mi szabad döntésünket, a mi szabad válaszunkat. Nem fog minket kényszeríteni. Kinyit egy ajtót, úgy, ahogy ebben a történetben is megnyílt egy ajtó, kinyílt egy kapu, és az volt a kérdés, hogy erre mi lesz a válasz. Az a szabad, önkéntes válasz, amit lehet adni. Isten várja, megengedi, hogy nemet mondjanak, de várja az igen, igennek az elhangzását, a neki való odaszánást, ami önkéntes, az önkéntes hozzáfordulást. Ebben a példázatban ez a rendkívüli, hogy kiderül, az Isten nem pórázon mozgatja az embert. Nem robotok vagyunk az Isten kezében. Nincsenek eleve elrendelt sorsok. Az Isten választ vár. Az embernek az élete nem passzivitásra van rendelve, hanem egy aktív, felelős válaszra. Ilyen válaszoló lényeket teremtett az Isten. Aktivitásra. Az Isten kezében formálódni az nem azt jelenti, hogy karbatett kézzel várhatjuk, hogy akkor most az Isten alakítson. Az Isten akkor dolgozzon, változtasson, végezze el a munkáját, hanem várja a mi szabadságunknak a felelős használatát, várja azt, hogy ebben az átformáló, átalakító munkában az ember egy partner legyen. A fazekas aktív, aktív az Isten, de nagyon sajátos módon azt várja, hogy ez az emberi anyag, az emberi agyag, az egy ilyen partneri viszonyban együtt munkálkodjon az Istennel. Várja a válaszunkat, várja a készségünket az Isten, csak így tud bennünket megformálni, átalakítani. Kimondtuk-e már a mi válaszunkat? Lehet, hogy nem elég csak egyszer kimondani. Lehet, hogy naponta többször is meg kell küzdeni ezért az átformálódásért. Többször is ki kell mondani a válaszunkat azért, hogy a fazekas, az isteni fazekas, ez alakíthasson minket. Többször is el kell mondanom, hogy Uram, hozzád térek. Benned akarok elrejtőzni, te formálj, te alakíts át, mert én képtelen vagyok. Hiába küzdök, nem tudok megváltozni. Vagy pedig legyintünk, és azt mondjuk, hogy nem érdemes, amit itt is mondtak, nem érdemes, minek, esélytelen az egész. Engem már senki nem változtat meg, mert innen már nincsen kiút. Nem olvastuk fel a 19. fejezetet, a következő részt Jeremiás könyvében. A 19. fejezetben Isten folytatja a fazekasnak a képét. Itt egy újabb szimbolikus esemény következik, Isten megint a fazekas képéhez nyúl, és ezen keresztül folytatja az üzenetét. Jeremiást ezúttal elküldi a fazekashoz, azért, hogy vegyen egy edényt, és ezt a nép és a papok vénei előtt, a vezetők előtt földhöz csapja. Darabokra zúzza. Ez egy szimbolikus kijelentés, amit meg is magyaráz a próféta. Ezt azért teszem, mert ez fog veletek történni. Ez lesz a vége annak az útnak, amin jártok. Isten ma is figyelmeztet minket. Nagyon megmaradt bennem gyerekkorom egyik kaposszekcsői csendes napján, ahogy a tanító Csernák Erzsike volt az a kreatív ember, aki egy tányért dobálva magyarázta el, hogy milyen felelőtlenül éljük az életünket. Milyen felelőtlenül élünk a szabadságunkkal. És közben folyamatosan dobálta ezt a tányért egyre magasabbra, és egyszer csak a plafonnak ütközve tört darabokra ez a tányér. Isten számtalan módon figyelmeztet bennünket. Én is dobálhatnám ezt most, és a feleségem biztos haragudna, hogyha összetörném. Nem akarom összetörni, biztos értitek, miről van szó. Az Isten figyelmeztet minket. Az Isten figyelmeztet, de nem fenyeget. Nagyon más ez a két szó, a figyelmeztetés és a fenyegetés. Az Isten megtérésre akar hívni. Megváltozásra akar indítani. Ne mondj le magadról, és ne mondj le másról sem. Ez a másik nagy hibánk, azt gondolom, hogy másokról le tudunk mondani. Másokra tudunk legyinteni. Isten nem teszi ezt sem magunkra nézve, sem másokra nézve. Forduljunk Isten felé, forduljunk afelé, a Jézus felé, aki mindennél tisztábban kimondja azt, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Térjetek meg, mert közel van a fazekas, közel van az, aki képes átformálni, aki képes átalakítani. Add oda neki az életedet önként. Szabadon, hogy ő formálhasson, hogy ő alakíthasson téged. Formálja azt benned, amiről te nem is gondoltad, hogy képes vagy megváltoztatni. Levetni egy mindenkit megterhelő rossz tulajdonságot, egy téged is zavaró bűnös szokást, mert van változás. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, hidd el, Jézus szól neked. Amen.